Hatodik fejezet. Gyöngyvirág gyermekségének vége. Gyöngyvirág ezen az éjszakán ismét álmodott. Álmodott sárga libákkal, fehér felhőkkel, piros orrú emberkékkel, és a fekete selyem trikós Arzen Lupinnel, akinek egy társa bizonyosan a házban tartózkodik. Hajnalban azután változtak az álomképek. A leggyakoribb volt egy nagy szivaros doboz megjelenése, amelyben gyöngyvirág majális ruhában és bérmálási cipőkben holtan fekszik. Nyakán még a zsineg, amellyel megfojtották. Felejthetetlenül fehér az arca, a szempillája, sötét, mint a bükkfa erdő kezdete, havas tájon. A potrohos Mélyacsai úr aranygombos, fehér mellényben jő a halott látogatására, s lehellete oly hideg, mint a konyhából síró őszi szél. Fogvacogva felöltözködött, és elhatározta, hogy elhagyja végleg a házat a nagymama távol létében. Sokáig ült remegve az ágy szélén, mint egy siralomházi lakó, és az őszi hajnal világosodtát várta. A hajnal azonban olyan lassan jött, mint egy postakocsi, amelynek kereke útközben eltört. A vén kocsis galléros köpenyében szundikálva hajtja a lovakat, és az utasok szépen lemondtak arról, hogy valaha is megérkezzenek az állomásra. Gott im Himmel, rebegte gyöngyvirág, amint nagyanyjától hallotta. Végre virradni kezdett az őszi éjjel. A felső ablakokon, a Kecskeméti utca, nyárs polgári csengyerüngott be, mintha csupa korán fekvő kesztyűsök laknának az utcában. Gyöngyvirág lábújhegyre emelkedve kinyitotta az ajtót. A küszöbön feküdt Max a fekete kutya, lompos farkával tompán legyintett. A ház már csendes volt. Elhúzódtak a vakhegedűsök, akik olyan szerelmesen vonják a románcot, hogy a nők felsírnak. A fekete pápa szemes zenészeknek jó dolguk volt itt. A szőke asszony lesben állott a Sándor kávéház körül, ahol a vakok zenekara működött. Elcsalta őket a zöld házba, és olykor reggelig nem hagyták békén a vakokat a megvadult nők. Flikné kétségbe esve kiáltozott. Ez az őrültek háza! És félig öltözetlenül dobta ki a szegény vak zenészeket az utcára. Csupán az udvaron az elmerengő két ecetfa között állt egy fölfordított ládán a nagyságos úr, kiürített pezsgős palackokkal körülvéve, és homlokába hullott hajjal hallgatta egy elcsapott dzsoké hazugságait, aki arra tanította, hogyan lehet a turfon meggazdagodni. A földszinten hírlapírók kártyáztak, akiknek bogjas nők kibiceltek. A hírlapíróknak itt jó dolguk volt. Az Esperesnek nevezett öreg szerkesztő, midőn néhány ezer forinthoz jutott, lefeküdt az ágyba, a földszinten a numero 6-ban. És csak pénze fogytával két hónap múlva kelt fel. A grófnénak új nadrágot kellett vásárolni az Esperes részére, mert a régibe nem fér be a meghízott férfiú. Egyébként fáradt csend honolt a házban, mintha mindenki altató port vett volna be éjfél után. Gyöngyvirág nyugodtan ment le a lépcsőn. A kikoptatott kövek nem csodálkoztak a gyermek léptein. A vasrúd, amelybe kapaszkodva már annyian jöttek a házba vidáman és reménykedve, A vasrúd rendelkezésére volt a gyermekkéznek. Itt-ott egy név volt a kopott falra karcolva, mint a tömlöc falára. Gyöngyvirág neki szaladt a kapunak. A kilincs engedett a nyomásnak. A kapu szárnya félig megnyillott, mintha maga sem bizakodna a vállalat sikerében. Hangosan szólt a csengő a kinyitott kapu folytán. De gyöngyvirág már nem törődött azzal, ami a háta mögött maradt. Maxtól követve az Egyetem utca felé futott. A boltok, házak aludtak. A sárga ablak függönyök mögött boldogok álmodoztak, vagy a betegek nyögtek. Az öregek a zsebórákat nézték, vajon nem kellene már fölkelni? A barátok terén a galambok ittak, hátára szálltak, mert régen ismerték a fekete kutyát. Egy álmos házmester megszólította gyöngyvirágot. Hová kisasszonyka ilyen korán reggel? A Svábhegyre. Aszal gyümölcsöt hozunk le, felelte gyöngyvirág, és most már nyugodtan ment át Pestről Budára.